Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Benned bíztak atyáink, bíztak és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és nem szégyenültek meg. Amen. Testvéreim, ritka alkalmak egyike, hogy nincsen orgona kíséretünk. 118. Zsoltárunkat keressük meg. 118. Zsoltárunknak énekeljük 13. versszakát, utolsó versszakát. Áldott, aki az Úr nevében eljöve nagy dicsőséggel.
Áldott, aki az Úr nevében eljöve nagy dicsőséggel. Áldunk dicsőnek egyedemben az Úrnak háza névével.
Helyünket. 331. énekünket keressük meg, és énekeljük el első 4 versszakával. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
A nagy király jön, hozsánna.
Amen.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Márk evangéliumában, a 11. fejezetben, az első 11 verset olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el és hozzátok ide. Ha pedig valaki szólna nektek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Azok elmentek, megtalálták a szamárcsikót, az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus megmondta, és elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat. Az előtte haladók és az őt követők pedig ezt kiáltották, Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Jézus bement Jeruzsálembe a templomba, amikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám Jézus Krisztus által magasztalunk téged, mert te szabad tartó Isten vagy. Köszönjük, hogy a te szabad jellemez téged, amit kimondtál egykor, hogy legyen az úgy is lett, amit te rábíztál prófétáidra, az beteljesedett, aki pedig keresett téged, megláthatott és meghallhatott Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ma is ő szólhat hozzánk szent lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy a mi bűneinknek bocsánata éppen ezekben a hetekben, több ezer évvel ezelőtt formálódik ígéretet beteljesítéseképpen, és ennek része a virágvasárnapi bevonulás, és része a kereszt, és ugyanilyen része a húsvét is. Urunk, 8 nap van előttünk, 8 olyan nap, amely a legsűrűbb, számunkra pedig gyakran a legfárasztóbbnak tűnik. Engedd, hogy ne a fáradtságot lássuk benne, hanem az életünk mindent odaadó szeretetedet, kegyelmedet, irgalmadat. Vigasztalj minket, és adj békességet, Urunk, kérünk. Vigasztald a te népedet, szólj hozzánk, hiszen oly sok mindent hallgatunk, oly sok minden cikázik a fejünkben, a te szavadra vágyunk most. Nem csak azért, hogy kitartson egy óráig, hanem azért, hogy életet szüljön bennünk. Tedd ezt meg, kérünk. Amen. Kedves testvérek, egy másik igehirdetésre készülő éneket fogunk énekelni. Az 512. dicséretünk első verszakát énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. 512-es énekünknek az első verszakát énekeljük.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szólan. Így mondom meg magam, rég annak érezem. Hadd járjam utadon, hadd várjam
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, Márk evangéliuma 11. részében, a 9. és a 10. verset halljuk meg. Az előtte haladók és az őt követők pedig ezt kiáltották: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasságban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, nem csak naptárunk jelzi, hogy közel van a húsvét ünnepe, nem csak az úrasztalán elhelyezett gyönyörű tulipánok jelzik, hogy itt van virágvasárnap ünnepe, nem csak a mi környezetünk, a megélető természet mondja, itt van a tavasz, valami változásnak történnie kell, hanem Jézus Krisztus is erről beszél az evangéliumban. Azt látjuk, amikor az ő szava elhangzik, akkor vannak olyan pillanatok, amelyek éveket, heteket, vagy éppen órákat jelentenek, míg megvalósul. De vannak olyan pillanatok, amelyek azonnal elkezdődnek. Márk evangéliumában itt most az azonnalnak, a rögtön változó időnek a mindennapjait látjuk. Amikor Jézus cselekszik értünk, a legintenzívebben teszi mindezt. Ahogyan beleképzeljük magunkat Jézus életében, mindennapjaiban, 3 évtizedébe, akkor valahogyan olyan szépen emberi módon történnek az események, a születésétől, gyermekségén át, szolgálati idejének kezdetétől fogva. Azonban felolvasott igénk egy új ajtó nyitást jelent az ő szenvedés történetére. Nem is tudjuk a Biblia olvasásunkban, vezérfonalunkban követni ezt az azonnalt. Mi már benne vagyunk Jézus szenvedésének a történetében, benne vagyunk a jeruzsálemi eseményekben, ezért kellett egy picit most visszább lépnünk, és majd az előttünk álló napokban egy-egy lépéssel közelebb mennünk. De ez az azonnal nem váratlan. Nem arról van szó, hogy ami Jézussal történik, az a vak szerencsének a dolga volna. Az evangélium 8. fejezetében, majd a 9. fejezetben Jézus egészen konkrétan beszél, készíti a tanítványokat az eljövendőkre. A 8. részben ezt olvassuk a 31. versben is. Tanítani kezdte Jézus a tanítványokat, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de 3. napon fel kell támadnia. És egy másik prédikációban, ahogyan jeleztem a 9. részben is, ezt olvassuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, íme most indulunk, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és letöpik, megkorbácsolják és megölik, de a 3. napon feltámad. Itt van ez az idő. Ez az azonnal. Jézus megérkezik Jeruzsálembe, és teljesíti Isten tervét. Arról beszél, ami számunkra nagyon fontos. Néhány nap van még a Páska ünnepéig, néhány nap van még a nagy szabadulás ünnepig. Most Jézus bevonul a fővárosba. Ez időtájt Jeruzsálem lakossága a 3-szorosára duzzadt az ünneplők miatt. És ennek megvolt az akkori időben is a hatóság részéről a készültsége, a rómaiak minden tartalékukat mozgósították, mert tudták, hogy mindig, ahol ünnep van, ilyen hatalmas ünnep van, ahol sokan vannak, ott lehetséges a feszültség is. És hát nyilván, amikor ezt látja, ezt mondja az evangélium, hogy nagy a feszültség, akkor mindenki más próbálja csitítani ezt a feszültséget. Még a főpapok és az írástudók is, akiknek a szívük szándéka az, hogy elveszítsék Jézust, hogy ne az ünnepen. Amikor majd később a szenvedés történetben kiáll Pilátus, és megkérdezi, hogy melyiket bocsássam el, akkor is a békességet próbálja, ne az ünnepen történjen valami. Mint hogyha belelátna az evangélium a mi ünnepléseinkbe. Amikor az ördög tönkretesz egy-egy ünnepi pillanatot. Nem úgy van, hogy rendre, amikor eljönnek az ünnepeink, eljön karácsony, akkor holtfáradtan ülünk már ott az asztalnál, várjuk az ígért messiást, és a legkisebb szóra is olyan feszülten válaszolunk, kipattan a szikra a tűzből, és mindent lángra lobbant. Nem úgy van, hogy most is, amikor neki állunk, itt a nagybőti időszak végének, finisének, akkor az ember szeretne mindent megtenni, hogy csak az ünnepen ne történjen valami. Néhány héttel ezelőtt elmentem éppen a pékségbe, és a pékségbe kétségbe esettem, mondta valaki, hogy 4 napig zárva lesznek a boltok. 4 napig. A magyar ember 1 napig nem bírja ki kenyér nélkül. 4 napig. Mi lesz? 4 napig. Csendesen megjegyzem, hogy nagyszombaton nyitva lesznek a boltok, de mi lesz velünk 4 napig? Mi történik 4 napig? Furcsa időket élünk, ez az állandó pörgést, mozgást, és azt látom, hogy a legszentebb időinkbe teszi be az ördög a lábát. Legyen az egy családi ünnep is, amikor odaülnénk a szeretteink mellé, hogy egy picit hálát adjunk az ő életükért. Leteszi a lábát az ördög. Csak ne az ünnepen történjen valami. Kedves testvérek, emberi mértékkel mérve én is ennek a pártján vagyok, hogy az ünnepen ne történjen semmi, de mégis azt kívánom, hogy ebben az ünnepkörben, a szívünkben történjen valami. Ne háborúság, ne feszültség, ne békétlenség, hanem történjen meg a megváltásnak a csodája. Nincs itt az a testvérünk, akinek minden nagypénteken azt mondom, hogy boldog születésnapot kívánok, mert tudom, hogy egy nagypénteki alkalmon adta át az életét, szívét Jézus Krisztusnak. Mert megtörtént az a csoda, amiről beszél a Szentírás, aminek az előkészületeit látjuk. Most Jézus ott van Betánia és Betfagé határában. Ott van Betániánál, a Tatolyák házában, ott van Betfagénál, a Füge házánál. És a tanítványainak azt mondja, menjetek, oldjatok el egy szamár csikót hozzátok, mert az Úrnak szüksége van rá. Milyen izgalmas ez a kérdés. 2-3 dolgot jegyezzünk meg róla. Az első az, hogy azért kell a szamár csikó, mert az Ószövetség tanítása szerint, amit valami szentséges dologra készítenek fel, azt nem lehet előtte másra használni. Itt egy betöretlen jószágról van szó, amit el kell hozni majd azért, mert szent célt fog szolgálni. És milyen izgalmas, kedves testvérek, hogy elengedik. Bocsássatok meg nekem, hogy önmagamra hivatkozom, azt szoktam mondani ezzel a történettel kapcsolatban, hogy egy olyan belső messiási várakozás van a korabeli zsidóságban, hogyha valaki azt mondja, hogy az Úrnak van szüksége rá, akkor mások azt mondják, bátran vigyeld, hát ha eljön a messiás. Eddig ezt gondoltam, nem vonom vissza ezt a tételemet, de ennél még izgalmasabb az, hogy János evangéliuma beszél arról, hogy amikor Jézus elindul a jeruzsálemi útjára, akkor feltámasztja Lázárt. És ez hol történik? Betániában. Jézusnak jó híre van. Hát Jézust már ismerik, sokan csatlakoznak hozzá. Itt nem arról van szó, hogy az ismeretlen próféta megjelenik, és az Úrnak szüksége van rá, bejelenti az igényt, hanem hogy egyre inkább kezdik ismerni, egyre inkább kezdik csodálni. És elengedik. Testvérem, hogyha az Isten elkezd munkálkodni a te életedben, akkor engedned kell. Akkor tedd meg, hogy hagyod őt. Nem úgy van az, kedves testvérek, hogy mi majd eldöntjük, hogy mi történik bennünk. Hagyd, hogy munkálkodjon az Úr. Hagyd, hogy tegyen érted valamit az Úr. Hadd, hogy oldjon. Hagyd, hogy kössön. Eloldjon a te bűneidtől, és hozzá kössön az ő személyéhez. Ez a legnagyobb munka, amit Isten végezhet bennünk. Úgy szokták mondani idegen nyelveken az egyházat, hogy religió. Calvin is azt mondja, institutio religionis, az egyháznak a rendszere. A religió egyébként oldást és kötést jelent. A megkötözöttségből visszakötődést az Istenhez. Ez történik most itt ebben a pillanatban, ebben a mozdulatban. Engedd, hogy munkálkodjon benned az Isten. Mert amikor belép hozzád, akkor megszólít. És amikor megszólít, akkor tulajdonába vesz. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez nem demokratikus. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát mi egészen másképpen gondoljuk. De Jézus ebben a történetben, testvérem, királyként érkezik. Nem alanta szegény vándorprédikátorként. Ő az, aki hozzád érkezik most, ezen a napon. És amikor a tanítványok elviszik, és Jézus felül erre a Szamárra, akkor úgy érkezik Jeruzsálembe, mint egy nemes ember. A korabeli jog és a korabeli képanyag szerint ez a nemes embernek az érkezését jelentette. Mint egy király jön. Egy király, akit évszázadok óta várnak, akit évszázadok óta remélnek. Mert jönnie kell végre valakinek, jönnie kell az Istennek. És leteszik elé a földre felső ruháikat, a vágott faágakat. Másod pedig a pálmákat. Érkezik a király. Amikor Jézus érkezik hozzád, akkor le tudsz-e teríteni elé valamit, ami a tiéd, amin Jézus átmehet. Nem úgy van az, hogy kinyitjuk a gardrob szekrényt, és akkor kivesszük belőle a legócskábbat, és kiterítjük Jézusnak. Ezeknek az embereknek legtöbbjüknek egyetlen egy ruhája volt, amit magukon hordtak. És ha elkopott, legfeljebb akkor vettek egy újabbat. Nem volt több. Mindent oda tettek Jézus lába elé. Mert a királynak ez jár. A királynak nem a másodlagos, nem a legócskán, nem az agyon hordott, hanem az, aki te magad vagy. És akik leterítik a ruhájukat, azok hozzáteszik. Áldott, aki az Úr nevében jön. Hozsánna a magasságban. Az Istennel való találkozásnak ez lehet az egyetlen egy mondata. Nem az, hogy Uram, mit tégy velem, nem az, hogy hogyan formáld át a szívemet, hanem ezt mondhatjuk mi is. Hozsánna! Ami azt jelenti, ments meg, kérlek, Uram, most. Ments meg, szabadíts meg! Ha az Ószövetséget megnyitjuk, akkor két helyütt olvassuk ezt a kifejezést. Ments meg, szabadíts meg! Hogyha visszafordítjuk Héberre, hozsánna, Egyhelyütt Sámuel második könyvében, a 14. rész 4. versében a Tekoa beli asszony bement a királyhoz, arcával a földet érintve leborult, és ezt mondta: segíts rajtam, ó király! Itt mondja, Hozsánna. A király előtt mondják ezt, hogy Hozsánna. Az Ószövetség népében, az Ószövetség világában, a király előtt meghunyászkodó ember azt mondja: segíts rajtam, ó király! És a második királyok könyvében, a 6. rész 26. versében ezt olvassuk: egyszer Izrael királya a várfalon járkált, és egy asszony így kiáltott hozzá: segíts rajtam, uram királyom! Hát a királynak kell azt mondani, Hozsánna! Amikor a tömeg így kiált, Hozsánna, akkor beteljesedik mindez. Akkor helyére kerül újra az Ószövetség. Akkor mindenki azt mondja: uram királyom, most segíts! Hozsánna a Dávid fiának, áldotta ilyen az Úr nevében. A 118. Zsoltár: nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta, hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett csarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örvendezzünk ezen. És így folytatódik a Zsoltár: uram, segíts meg! Uram, adj szerencsét! Áldott, aki jön az Úr nevében. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úristen adott nekünk világosságot. Kötelékkel kössétek meg az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ez a 118. Zsoltár. És azt olvassuk ebben az ige részben, hogy az előtte és az utána menők azt mondják, hogy Hozsánna, mások azt mondják, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, és végül pedig Hozsánna, magasság van. Ez egy hallél Zsoltár az Ószövetségben, és szinte beleérzem magam, amikor így készültem, azt mondtam magamban, hogy hát ezt el is próbálhatnánk itt az Isten tiszteleten. Hogyan hangzik a mi számból ez, hogy Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna, magasság van. Hogyan hangzik a mi számból, de megoldotta Isten szent lelke, mert kinyílt az ajtó. A refrén elhangzott, hogy Hozsánna. Ezek a zsoltárok, például a 118. zsoltár, ez egy párbeszédes zsoltár. Nem csak úgy kell elképzelni a zsoltárokat, hogy valaki felolvasta, hanem jöttek a zarándokok, és akkor valaki kiáltott a templomból, hogy Hozsánna! És akkor utána kikiáltottak, hogy áldottak ilyen az Úr nevűvel. Jöttök, ti zarándokok, jöttök most a templomba, hozzátok magatokkal az áldozataitokat. Ezért mondja, hogy kössétek oda majd az oltár szarvához az áldozatot. És utána megint ráfelel a sokasság: Hozsánna, magasságban. Testvérek, ez nem egy visszafogott örvendezés volt, hanem ez szétszakította az akkori embereknek a szívét. Van-e bennünk ilyen szétszakító szeretet, hogy jöjjön már az Isten? És nem az Istenre hálljuk a mi gondjainkat, bajunkat, hanem vágyjuk őt, reméljük őt. Hozsánna, uram, segíts meg, mert a mélységben vagyok. Uram, segíts meg, mert tele vagyok örömmel. Uram, jöjj! Vagy a másik mondat, amit a zarándokok másik csapata énekel, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. Valóban. Ez a mi feliratunk a következő hétre, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. Vagy sok minden egyéb, ami be van írva a naptárunkba, az enyém is tele van. amikor itt vagyunk a megváltás munkájának előszobájában, akkor azt mondja Isten, hogy írjuk ki a mi szívünk ajtajaira, a megnyílt ajtóra, Uram, segíts meg! Uram, jöjj hozzám, szabadíts meg! Mert amikor ez történik, akkor újra mi csak rácsodálkozunk, nem is nagyon értjük, hogy mások miért nem értik. Újra megnyílik az Ószövetség, Zakariás próféta könyve, a 9. rész, 9. verse. Amikor azt mondja, körülbelül Jézus bevonulása előtt 500 évvel a próféta, örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Hát ez sem szomorúságról szól. Ez sem a visszafogottságnak a pillanata. 500 évvel Jézus Jeruzsálem bevonulása előtt. Valamikor a fogságból visszatért népnek a nagy reménysége ez, hogy jön majd a király, jön majd a Messiás. Ő fog üdvösséget adni, ő fog megmenteni, ő fog megszabadítani. És akkor sokan kérdezik, hogy ennek milyen jele lesz, mi lesz ennek a bizonyítéka, mi lesz ennek a záloga. És azt mondja itt az ige, hogy hát majd jön Szamárháton, alázatosan. Kedves testvérek, Jézus bevonulásával egy szót sem szól, és mégis minden körülötte arról szól, hogy ő király, hogy ő úr, hogy neki terve van ezzel a világgal. De vajon a mi elvárásainknak az Ura-e Jézus, vagy pedig a világ megváltója? A nagy csalódások mindig ekkor következnek. Amikor valaki azt mondja, hogy Uram, ments meg engem, ments meg a betegségemből, ments meg a nyavajámból, ments meg ezektől az emberektől, ments meg a csőttől, és mi egymástól. De nem azt mondja, hogy Uram, ments meg a bűntől. Az elvárások királya érkezik-e, vagy a megváltó király érkezik-e? Milyen ország királyát vársz? Annak az országnak a királyát, ott és akkor a nagy csalódás ez volt, hogy majd egy pöccintésre eltörli a rómaiakat, kiűzi a megszállókat. Testvérek, én is átéltem ezt gyerekfejjel, idősebbek, akik itt vagytok, nem gyerekfejjel, éltétek át, hogy milyen az, amikor megszállás van egy országban. Amikor nem lehet szabadon gondolkodni. És hány ajaknak az imádsága volt az, hogy mentsen meg bennünket a zsarnokainktól, az elnyomóinktól, az Úristen. És megmentett. Megmentette Rómát, megmentette Jeruzsálemet Rómától, megmentette a mi hazánkat az elnyomóktól, de vajon történt-e belül változás? A csalódás mindig akkor csalódás, hogyha azt gondoljuk, hogy Isten csak a környezetünket változtathatja meg. Ezért kiáltanak később feszítsd meget. Ezért lesz a hozsannázó tömegből Krisztust keresztre juttató sokaság. Mit vársz Jézustól, hogy egy lovag érkezzen, egy grállovag, aki összecsapja bokáját
amikor meglát téged, és teljesíti három kívánságodat, vagy azt várod, hogy megváltoztassa az életedet. Hogy arra, amire valóban nincsen orvosság, a bűnre, mert a bűn zsoldja a halál, arra azt mondja, nem igaz. A Krisztusban való élet örök. Milyen királyt vársz? És végül, testvérek, sokat beszéltem, ránézek az órára, holnap itt fogjuk folytatni, Pomázon. Most ezeket a napokat sorra veszem majd, hogy mi lesz nagy hétfőn és nagy kedden. Még virág vasárnap Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba. És szétnéz a templomban, és most nem szól semmit. Hogyha Jézus bejön ide a mi imaházunkba, a mi hajlékunkba, akkor most szép rendet, nyugalmat, békességet, tisztaságot tapasztal. Hála legyen ezért az Úrnak. De ha bejönne Jézus a mi gyülekezetünkbe, most szétnézne, és hogyha Jézus megvizsgálna a mi életünket, akkor mit mondana? Lehet, hogy most csendben maradna, mint ahogyan teszi ezt jeruzsálemi bevonulásakor is. De majd jön a holnap, amikor számot kell adni róla. Amikor Jézus ismét bemegy a jeruzsálemi templomba. Most szótlanul, egyelőre csak szemlélődik. Nem először jár itt, szó sincs róla. Nem arról van szó, hogy Jézus azt nézné meg, hogy hol van ebben az imaházban az énekkirakó, hol van a riasztó, hol van a falióra. Nem először jár itt, nem arról van szó. Ez nem az első látogatásnak a pillanata, hanem a húsvét előttié. Ha belép, akkor mit lát? Erre keressük a feleletet majd holnap. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az igére. A 331. dicséretünknek 5. versszakát énekeljük el.
Csak a Jézus és az ő szent Atya törvénye légyen, hiszen akaratja cselekedetünk zsinór mértéken.
Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy nem csak egy külső, majd 2000 éves esemény mindaz, amiről hallunk az evangélium tudósításában, hanem nagyon is valóságos most, amikor saját életünket nézzük, kutatjuk, amikor vizsgáljuk, hogy mennyire várunk téged, mi van a szívünkben, milyen elvárások, és milyen kérések. Talán ez a legfontosabb, hogy az elvárásainkat és a kéréseinket ne keverjük össze. Mert ha összekeverjük, akkor csalódás lesz a mi életünk. És számunkra te a legnagyobbat adtad, a megváltás csodáját. És úgy mutattad be most magadat, mint aki király vagy, mint aki égi és föld ura vagy, mint aki hatalommal bírsz, hogy életünket megváltoztasd. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, könyörgünk gyermekeinkért, időseinkért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik ebben a hétben még sok munkát és sok elfoglaltságot kell, hogy elvégezzenek, megoldjanak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a szenvedőkért, az idősek otthonában lévőkért, a kórházakban lévőkért, betegjeinkért. Urunk, látjuk, hogy hány és hány testvérünket próbáltál meg az elmúlt napokban, hetekben, könyörgünk értük, gyógyíts meg őket, kérünk. Imádkozunk hozzád a gyászolókért és emlékezőkért. Hálát adunk neked, Urunk, azért, mert te felemelsz betegágyról. Hálát adunk, hogy te gyógyító Isten vagy, hogy ebben az értelemben is megszabadítasz. Könyörgünk, Urunk, a mi ünnepünk méltóságáért, az előttünk lévő napok mélységéért és szabadításáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes könyörgésünket mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm szépen a takarítás szolgálatában való részvételt, a kertrendezést. Köszönjük a festést és a mázolást a pomázi gyülekezetben. Isten áldjon meg a testvérek munkáját. Meghívók vannak virtuálisan a kezünkben. A ma estére szól az első meghívó. Ma 18 órakor virágvasárnapi koncert lesz a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában, ahol meghallgathatjuk Mozart D-dur Missa Brevis című művét a Muzika Beata kórus közleműködésével, vezénnyel Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmester. Tanácsolom, aki tud, vegyen részt ezen a hangversenyen. április 23-ára Fóti testvéreink meghívóját tolmácsolom, 10 órától női csendes napot szerveznek, szeretettel várják gyülekezetünk hölgytagjait, a már szokásos húsvét utáni vasárnapra a Fót központi gyülekezetbe. Isten tisztelettel kezdődik az alkalom, majd utána ebéd és beszélgetések lesznek. Igehirdető idős Pocsai Sándor lelkipásztor előadást tart Pocsainé Tövisi Tímea lelkipásztor. Kárpátaljai testvérekről van szó, Csongorról érkeznek majd. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adón 2x1%-ának felajánlására. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órától bűnbánati alkalom lesz Pomázon, 19 órától énekkarikóba, kedden 6 órától bűnbánati alkalom lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon, szerdán 6 órától bűnbánati alkalom lesz Pomázon, keresztkérdések alkalomnak a negyedik része lesz most Pomázi gyülekezetben 7:30-tól, csütörtökön bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán. Pénteken az eddigi rendtől eltérően 9 órakor lesz ünnepi istentiszteletünk Csobánkán, úrvacsorai közösségben, ez a rend része volt eddig is, de 10:30-től Pomázon is úrvacsorás istentiszteletünk lesz, eddig ez ugye esti alkalmakkor volt, most délelőtt lesz mindkét istentiszteletünk a szokott időben, 18 órától pedig húsvéti filmvetítés lesz a gyülekezeti házban. Nagyszombat estéjén 6 órától istentiszteletet tartunk Pomázon, közöttünk szolgál dr. Szűcs Ferenc lelkipásztor testvérünk. Húsvét vasárnapján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán úrvacsorai közösségben, 10:30-től Pomázon ugyancsak úrvacsorai közösségben, este 5 órától pedig Piris Szent Kereszten tartunk istentiszteletet úrvacsorai közösségben az önkormányzat dísztermében. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra testvéreinket. Húsvét hétfőjén pedig a szokott rendben 9 órakor lesz istentiszteletünk itt Csobánkán, 10:30-től pedig úrvacsorai közösséggel egybekötött istentiszteletünk lesz Pomázon. Kedves testvérek, a ma délutánját is hadd hirdessem, 3:30-től húsvéti kreatív gyermekalkalmak lesznek Pomázon a gyülekezeti házban, 6 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk Pomázon, ahol beszámolunk a vizitáció eredményéről, valamint az előttünk álló eseményeket vizsgáljuk meg, és egyházkerületi főjegyzőt is választunk. Kérem, hogy a kétharmados jelenlét miatt jöjjünk minél többen erre az alkalomra. Egy rövid bizonyságtételt és köszönetet szeretne mondani Ceder Piras felestőrünk.
Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy megkötött őket ebben a fajtban, és ők hála Istennek, hogy nem lettem nyomorék, úgyhogy kívül a törésem. És mindenkinek köszönöm, aki hívott el, hogy van a lejött hozzánk, de kiszteltes vagyok a neki, és elfállt hozzá. Úgyhogy még mindig nem jó, de szépen nekik. Köszönöm, hogy köszönöm.
Köszönjük szépen is. Isten adjon további erősödő gyógyulást, Piros Kántatonát. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záróénekül a 455. dicséretünket keressük meg. 455. dicséretünknek énekeljük a 8. versszakát és a 9. versszakát. Menjünk vígan sietve, hisz utunk egyre fogy.
Menjünk vígan sietve, hisz utunk egyre fogy. Na, menj napot követve,
Thank you.
Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.